Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, aki most kapcsolódott be, azokat különös szeretettel, akik már maradtak velünk, azokat a régi szeretettel. Szent Erzsébet napján a Mária Rádió stúdiójából, a Gogol utcából, mellettem, aki néz rám rémülten, hogy ezt ki tudom-e mondani, Burger Ferenc atya, Tisza Járpád, ő nem annyira rémült, én Virág József vagyok, és én sem vagyok nagyon rémült, csak kétségbe esett, hogy miért nem tudok én egy szép mondatot kimondani, de hát ez csak jobb lesz a nap folyamán. Viszont Erzsébet napunk csodálatos ajándék. Az előző részben azt hiszem ezt bizonyítottuk azáltal, hogy a történészt megszólalt, és segített nekünk szempontokat találni arra, hogy Erzsébet személye hogyan van közel hozzánk. És most is ez a tervünk, hogyha létrejön telefonkapcsolat, akkor a folytatásban Szent Erzsébet kapcsán, igen, létezik? Be lehet kavarni akkor. Itt, halló!
Halló!
Elmer István urat köszönjük szeretettel.
Igen,
kapcsolat.
Én vagyok.
Na most én mindörökké, mert nagyon szépen köszönjük, kedves István, hogy hallhatunk. Én még kicsit akadjak meg a témánk előtt a bemutatásnál, úgyis ezt a nevet, ez most nem kedveskedés akar lenni, jó indulat megnyerése, de én már nagyon-nagyon régen ismerem. Könyvek, tanulmányok, előadások, a katolikus sajtónak a neve, ugye? A Elmer név, és most a dicséretet én nem folytatom, hogy valaki ismert, mert ez még önmagában nem erény. De akkor kérlek, hogy egy picit a már eredő hallgatóknak most a mai reggelen is mutatkozz be, és az, hogy miért beszélgetünk, azt majd utána próbálom tovább fűzni, mert egy roppant vékonyka szál lenne, de ott találtam most rád, úgyhogy örülök, hogy hallhatunk, egy pár szóval enged meg, hogy a hallgatók jobban rád ismerjenek.
Igen, köszönöm szépen, de előtte ezt a roppant vékony kaszál, amely Szent Erzsébethez kapcsolódik. Nem is olyan vékony, remélem, jó. Ez a következő percekben majd kiderül, és nagyon fontosnak is tartom, és köszönöm ezt a lehetőséget. Én magam, hát én újságíró lennék, 30 évig dolgoztam az Újember katolikus hetilapnál, regényeim, elbeszélés köteteim, a interjú köteteim, tehát több mint 50 könyv jelent meg ez ideig. De hát többet talán nem is érdemes magamról.
Hát szerényen igen. akkor
ennyi. Igen.
Tehát a név ismerős.
Inkább,
igen, inkább.
Inkább az Erzsébet nővérekről.
Így van.
Szeretnék néhány szót szólni. Induljunk ki Szent Erzsébet életéből. Röviden, már csak azért is, mert ma hajlamosak vagyunk a múltbéli történéseket valahogy sematikusan vagy életidegen módon megközelíteni. Gondoljunk bele Szent Erzsébet, ugye, aki II. András Endrének volt a lánya, ugye, aki 1205 és 35 között uralkodott. 4 éves korában elkerül ez a kislány egy idegen országban, egy abszolút idegen környezetben, majd 7 éves korában kapja az értesítést, hogy meggyilkolták az édesanyját. A mai valóságban gondoljuk bele, szellemileg, lélektanilag, pszichéjében az ember alapvetően azért, mert pár évszázad elmúlik, nem változik meg alapvetően. Tehát, hogy micsoda traumákon ment keresztül ez a kislány, és aztán ez hogy formálta az ő személyiségét, ami alapján aztán vált azzá, akit mi Szent Erzsébetként tisztelünk. Szent Erzsébetnek a tisztelete aztán, és az ő munkásságának a folytatása, a lelkiségének a folytatása már a középkorban több szerzetes rendet hívott életre, az ő karizmájának, ugye, hogy mi szoktuk mondani megfelelően, de az a szerzetes közösség, amelyről most néhány szóval megemlékezünk, és máig tartóan tudjuk ezt végigvinni, aznak viszont ezekhez a főként olasz középkori kezdeményezésekhez hát közelebbi köze nincs. A Szent Erzsébetről nevezett betegápoló nővérek szerzetes közösség, ez a hivatalos neve, ez ugye Nagy Károly székvárosában, Áhenben jött létre, ott alapították 1622. Ugye 1622 folyik a 30 éves háború, ugye 1618-1648, amit aztán a Westfáliai békék pontosabban zárnak le. Nos, akkor alapították ezt a szerzetes rendet Aachenben, mégpedig egy nagyon konkrét céllal, ez pedig a betegápolás. Igen. Tehát mai szóval nevezhetnénk kórházi ellátásnak is. Ekkor nem csak a 30 éves háború dúl, hanem óriási járvány egész Európának ezen a nyugati részén, pestis járvány és a tífusz. Hát egyes források szerint többen haltak meg a járványban, mint a háborús cselekmények következtében. Tehát abszolút és persze a 30 éves háború hozzájárult ugye a járványnak a terjedéséhez. Tehát abszolút indokolt volt egy kórháznak az életre hívása. Nos, ez a kórház, ez a betegszolgálat aztán egyre inkább elterjedt Európába, főként kelet felé, először az osztrák területeken, Grazban jött létre ennek a szerzetes közösségnek a kórháza, majd pedig Bécsben, aztán Prágában, Pozsonyban, és ezek után elérkezünk 1785-be. Ugye 1785 második József uralkodásának az idején vagyunk, ugye 1780-tól 1790-ig, ugye második Józseffel kapcsolatban a józsefinizmusnak nem éppen pozitív vonásait szoktuk ugye fölemlegetni. Ő az, aki a társadalmilag, ugye a felvilágosodás szellemében a társadalmilag haszontalan szerzetes rendeknek, a haszontalan persze abszolút idézőjelbe tesszük, szerzetes rendeknek ugye a föl működésének a működését megtiltja. Ugye hát úgynevezett kontemplatív, tehát az imádkozó szerzetes rendeket, ugyanakkor viszont előtérbe helyezi a mai kifejezéssel társadalmilag hasznos tevékenységet végző szerzetes rendeket, és hát ide tartozik ugye a betegellátás, illetve kórházi ellátás is, és azért mondtam ezt el, mert éppen ő az, aki szorgalmazza, hogy 1785-ben Bécsből megalapítja Budán a Szent Erzsébet, vagy Erzsébet nővéreknek a kórházát. Igen. Ez ugye a mai Batthyány téren áll ma is az az épület, illetve az a templom, amely Szent Ferenc Sebei templom titulust visel. Ez nem tévesztendő össze a tér másik oldalán álló két tornyú Szent Anna templommal, amelynek egyébként az ügyben is jelentősége van. Szent Ferenc Sebei templom azért, mert eredetileg ugye ferencesek építették, illetve ferencesek működtek ott. Akkor azonban a király rendelkezésére a ferenceseket innen, hát mondjuk eltepítették. Egyébként ekkor kerültek át a Margit körúti, ma is működő helyükre. Sajátos kis történelmi közjáték, hogy a király még részt vett a ferenceseknek a szentmiséjén, majd pedig azt követően 4 nappal megérkezett, hát a ferencesek áttelepítéséről szóló határozat. Nos, ugye ez egyébként 1784. október 15-én volt, amikor a király ezen a zominózus emlékezetes szentmisén részt vett. Nos, a király azzal a céllal telepítette a bécsi Erzsébet nővéreket Budára, ekkor már az elhagyott ferences kolostorba, amely hát katonai kórháznak persze nem felelt meg, hogy a budai polgári osztály részére női kórház létesüljön ott. Ugye a budai polgárságnak az öme ebben az időben német anyanyelvű, tehát a Bécsből érkező nővérek, akik nyilván magyarul akkor nem beszéltek, a nyelvi probléma nem jelentkezett. Nos, a király rendelkezésére érkező nővérek 3 hajóval, 18 nővér 3 hajóval indult el Bécsből, több napos, eléggé viszontagságos út után érkeztek meg, és kötöttek ki a mai nevén ugye a Batthyány téren. Ezt a mozzanatot egyébként egy gyönyörű szép festmény is megörökíti. A 3 hajón hozták az akkori időnek megfelelő kórházi felszerelést is, hát az inkább egy betegszoba felszerelésének felelt meg. Nos, miután ők itt megtelepedtek, a király, II. József továbbra is figyelemmel kísérte a működésüket, mert 1786. augusztus 15-én, tehát egy évvel később a megtelepedést követően a inkognitóban fölkereste a kolostort, aztán majd még egyszer szintén fölkeresi a kolostort, és nem csak körbejárta az épületet, elbeszélgetett a betegekkel, hanem az építészeknek is maga rajzolta meg, skiccelte föl, hogy milyenek legyenek az ablakok, tehát hogy nagy ablakokat, jól szellőzzenek a kórtermek, tehát egyfajta korszerű gondolkodásmódról is tanúságot tett. Ez azért érdemes kiemelni, mert miközben a josephinizmus negatív, tehát a II. József nevéhez fűződő negatív hatásokat és rendelkezéseket ismerjük, ugyanakkor hát ilyen értelemben abszolút pozitív tevékenységét is azért várt fölmutatni. Tehát a bécsi kolostor segítségével és az úgynevezett vallás alap, amely ugye Mária Terézia idején létre, évi 4000 forintból élt ez a kolostor, és működött. Említettem, hogy kizárólag női betegeket fogadott, hát a pácák természetesen, ez alól viszont kivételt jelentettek a háborús idők, amikor ugye akár 1848-49, vagy pedig majd a második világháború idején. 1848-49-ben bonyolította a helyzetet, és nehéz helyzetbe kerültek, mert ugye a kolostor közelében volt a várnak a vízműve, és ugye Henci tábornok, amikor a budai várnak az ostroma volt 48, illetve 49-ben, akkor hát ezt a területet meglehetősen lövette, és ezért a nővérek is ugye életveszélybe kerültek. De őket nem tántorította el, még az olyan eredeti hivatásuktól, még az olyan események se, mint a történet, vagy a természeti katasztrófák, ugyanis 1789-ben egy téli jeges áradás öntötte el a vidéket, amely olyan méretű volt, hogy már-már az ablakon is befolyt a víz.
Kedves István, majd ugye, most megijedtem egy kicsit. Mert olyan szívesen hallgatom, és annyira izgam, főleg amikor a császár áruhában jön, az elakadtam, hogy másfél percünk van a reggeli adásból, és még félek, hogy hova fogunk megérkezni, mert ez annyira gazdag a tudás, amit az, hogy egy perc alatt hogyan jutunk el a mai napig. Segíts egy picit, és akkor folytatjuk majd, ahogy tudjuk.
Igen. Jó. Úgy jutunk el a mai napig, hogy ahogy ez most megint idézőjelbe történelmileg hát bekövetkezett 1950-ben természetesen, és a idézőjel a természetesben van, ugye a kommunista rezsim a szerzetes rendek működését betiltotta, nem feloszlatta, mert ehhez nem volt joga, csak betilthatta a rendek működését, így az Erzsébet nővérekét is, és 1950 90-ben újjá alakult a akkor még élő idős nővérek révén. Ugyanakkor viszont, és itt van egy nagyon fontos szál, ezt még röviden megpróbálom összefoglalni.
Köszönjük.
Fehér Anna, aki világiként gyógypedagógiai tanári képesítést szerzett, ez sem volt olyan egyszerű, mert vallásossága miatt kitiltották a főiskoláról, és a többi, de végül is elvégezte. Ő kezdett el foglalkozni látássérült gyerekekkel a Batthyány téri plébániának egy kis részén, két kis szobácskában, ugyanis Likai László bíboros kezdeményezésére 1982-ben az egyház a kommunista rezsimtől már arra kapott engedélyt, hogy látássérültekkel ilyen szerény körülmények között de foglalkozott. És Fehér Anna volt az, aki szakemberként és hívő katolikus elkötelezett személyként foglalkozott ott a látássérült gyermekekkel, majd pedig 1990-ben a váltás, akkor a Mátyás király úton fönn a 12. kerületben egy korábbi nevelő otthont kapott meg a Fehér Anna, és ugye egyik után már nővér, mert ő az áheni, és itt függenek össze, és érnek össze a szálak, az áheni Erzsébet nővéreknek, nővér közösségének lett a tagja, és itt folytatta és azt a nagyszerű tevékenységet, az mindmáig tart, közben Fehér Anna nővér a COVID-járvány idején meghalt, de az ő munkássága elvitathatatlan, és a közeljövőben, és még ennyit szeretnék mondani, a közeljövőben fog megjelenni az ő személyéről, az
nagyon
ő
jó
szent életű működéséről, lelkiségéről egy könyv Morvai Leventének a szerkesztésében, ahol akik ismerték őt, egykori munkatársak és ismerősök vallanak Fehér Annáról, aki korunknak az egyik nagy szent életű személyisége, őt nevezzük egyébként az utolsó magyarországi Erzsébet nővérnek.
Hú, köszönjük szépen, 3 percet túllőttünk a technikusunk.
Bocsánat.
Már. Nagyon szépen köszönjük, így lett kerek, viszont akkor István, hagyj csikarjunk egy meghívást, jó? Tehát még a munkásságodról, meg az évtizedek tapasztalatáról kapjunk egy ígéretet, hogy a stúdióba egyik reggeli adásunkra meghívhatunk, mert itt annyira gazdagság. Ez a vékony szál valóban vastagnak tűnt, és a Erzsébet példáját követő nővérekről hallhattunk. Elmer Istvánnak nagyon szépen köszönjük a Mária Rádió napindítójának nevében, és köszönjük a beszámolót, a tanúságtételt, és Isten áldását kérjük a további